magasztalunk, kegyelmes úrunk, hogy itt lehetünk ismét házadban. Köszönjük, hogy olyan jó nekünk itt várakozni és itt megállni, meghallani a ti hangodat. Kérlek, nyisd meg szívemet, szíveinket, hogy mindazt, amit ma délután üzenni szeretnél az én számomra is, valamennyiünk számára megértsük azt, és azt szerint tudjunk élni. Áldjál meg minden egyes mozzanatot ma délután a te házadban, és áldjál meg minden egyes alkalmat, ahol összegyűlnek a testvéreink ebben az országban, ezen a világon. Amen.
Testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, ami alapja lesz Isten tiszteletünknek ma délután. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv harmadik részéből a 11. verstől a 26. versig a rész végéig fogjuk felolvasni az igét. Mivel ez az ember feltartóztatta Pétert és Jánost, az egész nép megdöbbenve futott össze hozzájuk a Salamon csarnokába. Amikor Péter ezt látta, így szólt a néphez. Izraelita férfiak, mit csodálkoztok ezen? Mit néztek úgy ránk, mintha saját erőnkkel vagy kegyességünkkel értük volna el, hogy ő járjon? Ábrahám, Izsák és Jákob istene, a mi atyáink istene megdicsőítette fiát, Jézust, akit ti kiszolgáltattatok és megtagadtatok Pilátus szín előtt, pedig az úgy döntött, hogy elbocsátja őt. De ti a szentet, az igazat megtagadtátok, és azt kértétek, hogy egy gyilkost bocsásson szabadon a kedvetekért, az élet fejedelmét pedig megöltétek. Az Isten azonban feltámasztotta őt a halálból, aminek mi tanúi vagyunk. Az ő nevébe vetett hitért erősítette meg az ő neve ezt az ember, akit ti láttok és ismertek, és a tőle való hit adta vissza neki a teljes egészségét mindnyájatok szeme láttára. Most már tudom, atyám fiai, hogy tudatlanságból cselekedtetek, mint a ti előjáróitok is. De amit az Isten előre megmondott minden prófétája által, hogy az ő Krisztussal szenvedni fog, azt teljesítette be így. Tartsatok tehát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy eljöjjön az Úrtól a felüdülés ideje, és elküldje Jézust, akit Mesiásul rendelt nektek. Őt azonban az égnek kell befogadnia addig, amíg a mindenség újjáteremtése meg nem történik. Erről az Isten öröktől fogva szólt szent profétái szája által. Maga Mózes mondta, profétát támaszt nektek, testvéreitek közül az Úr, a ti Istenetek olyat, mint én. Őt hallgassátok mindenben, amit csak mond nektek. És aki nem hallgat erre a profétára, azt ki kell írtani a nép közül. A proféták is, Sámueltől és az utána következőktől fogva, akik csak szóltak mind ezekről a napokról jövendőltek. Ti vagytok a fiai ezeknek a profétáknak és annak a szövetségnek, amelyet Isten atyáinkkal kötött, amikor így szólt Ábrahámhoz. És a te magodban áldatik meg a föld minden nemzetsége. Isten elsősorban nektek támasztotta fel és küldte el szolgáját, aki megállt titeket azzal, hogy mindenkit megtérít a maga gonoszságából. Eddig.
fejezte be az énekor, hogy eljön, eljön, Jézus eljön. Bizonyságtevésem alapjául szeretnék felolvasni két igeverset, Jelenések 21, 6, 22, 6 és 6. és 7. verse. És ezt mondta nekem, ezek az igék megbízhatóak és igazak, mert az Úr a proféták lelkének Istene küldte el angyalát, hogy közölje szolgáival mindezt, aminek hamarosan meg kell történnie. Ime, és ime, eljövök hamar. Boldog, aki megtartja a könyv profétái igéit. Egész héten foglalkoztatott az a gondolat, ami a fő gondolat ma délutánra. Aztán mégis úgy értettem meg, és úgy döntöttem, hogy egész más egyébről fogok beszélni ma délután. Mégpedig a várakozásról, és erről az adventi időszakról. És kicsit rendhagyó módon fogom ezt előadni a testvéreknek, mert készítettem egy PowerPointot, amit szeretném, hogy közösen megnézzünk, és aztán még néhány gondolatot fogok fűzni ehhez a felolvasott igéhez, és ahhoz, amit fognak látni a kedves testvérek. Leülök, hogy jobban lássanak. Várakozásban élünk. Egy örök várakozásban élünk. A gyermek arra vár, hogy felnőjön. A mennyasszony, a vőlegény az esküvője napját várja. Kismama a gyermeke érkezésére vár. A kisgyermekes anyuka gyermeke felnövésére vár. A serdülősz szülei a serdülőkor elmúlását várják. Mindenki vár valamire. A beteg a gyógyulásra vár. A fogoly szabadulásra vár. Az idős ember a látogatókra vár. A vigasztaló jó szóra. Mindnyájan várakozásban élünk. A diák az év végére vár. A pályakezdő jó állásra vár. Vállalkozó valami kedvező üzleti lehetőségre vár. A munkanélküli a jó állásra vár. A dolgozó a nyugdíjas évekre vár. A fiatal nő arra vár, hogy otthon lehessen a kisbabájával. A gyesen lévő kismama pedig arra, hogy végre újra dolgozhasson. Iszonyú várakozásban élünk. Hajléktalan az alamizsnára vár. A szegény gazdagságra vár. gazdag még több pénzre vár. A milliomos a milliárdokra vár. A milliárdos további milliárdokat lesi. Nincs megállás, mert kielégíthetetlen várakozásban élünk. Ám az idők teljességén jött valaki, hogy ezt a kielégíthetetlen várakozásunkat betöltse. Mert ő benne minden ígéret és minden szükségünk végérvényesen beteljesedett. Ez azért lehetséges, mert Urunk megígérte, hogy aki abból a vízből iszik, amelyet ő ad, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. És aztán az ígérete megváltó, és azt ígérte megváltónk, hogy még egyszer visszajön majd erre a földre, de már ne, mint győztes király, ítélni élőket és holtakat. Ezért várakozásban élünk, adventben. És nem csak az év 4 vasárnapján. De valóban várakozásban élünk. Igazi adventben élünk. Jézus Krisztus jönni fog, mert jönnie kell. Hisz megígérte. Látjuk az idők jeleit. Éhínségeket, háborukat, földrengéseket, sorozatos természeti katasztrófákat, az evangélium világméretű terjedését, azt, hogy minden népnek hirdetetik az örömhír. De valójában látjuk, értjük ezeket a jeleket? Vagy annyira lefoglal minket a hétköznapi kielégíthetetlen várakozásunk, hogy közben nincs időnk várni. Nagy baj. Ha így van, végzetesen nagy tévedés, mert jön a király. És ha nem készülünk, lemaradunk. Köszönöm szépen a segítséget. Csupán még két gondolatot szeretnék elmondani, ami még foglalkoztatott ezek után, és ezek úgy jártak a fejembe, és úgy gondoltam, hogy megfogalmazom egy kicsit látványosabban is, hogy lehet hét közben gondolkozni ezeken a dolgokon, ezeken a képeken, amiket láttunk. Azért, mert összefügg azzal is, amit a délelőtt hallottunk, hogy mi nem az Armageddont, és mi nem a világ végét várjuk, hanem mi a mi dicsőséges Urunkat várjuk. Nem valami ismeretlen hatalmasságot várunk, hanem azt, akivel a hívők már most együtt élhetnek. Azt várjuk, akivel talán a mai napon már beszélgettünk is vele. Megszólítottuk őt imáinkba. És három nagyon rövid gondolatot, megállapítást, hogy miért is várja a Krisztusban hívő ember az ő második megjelenését. Három okot mondok el, nagyon sok van, és a három okot sem fogom kifejteni, mert már eltelt az én időm. De elmondanám, hogy az első ok annak, hogy Isten népe sóvárokba várja Krisztus második megjelenését az, hogy nyomaszt bennünket az a sok nyomorúság, ami az Istentől elszakadt és vele szembefordult világgal van. Szenvedünk a bűn jelenléte és mérhetetlen rombolása miatt. A második ok, hogy a hívők Krisztus várásának az, hogy nagyon várjuk az ő ígéreteinek a beteljesülését. Isten ígéreteinek jó része már valóra vált, de mi hisszük, hogy mindegyik, ami megvan írva a Bibliában, be fog teljesedni. És mi a hívők sóvárogva várjuk ezeknek az igéknek a beteljesedését. És a harmadik dolog, amit megemlítek, hogy a hívők szívében ott van az a sóvárgó vágyakozás a Krisztussal való teljes közösség után, ami csak azoknak a szívében lehet ott, akiknek már most itt, ezen a földön van lelki közösségük ővele. Boldog ember az, aki tudatosan készül Jézus megjelenésére. Ez a jelenség nem félelemmel tölti el a szívét, hanem örömteli várakozással, mert ő véget vet akkor minden nyomorúságunknak, mert beteljesedik akkor minden ígérete, és a benne hívők eljutnak a vele való, meg nem szűnő, örökké való teljes közösségre. Adja Isten, hogy ez így legyen a mi életünkben is. Amen. Az énekar szolgálatát fogjuk meghallgatni, azt követően pedig Kovács Anett fog szolgálni.
Krisztus visszajöhetnek majd a föld, akkor minden szem látni fogja ő, éppen újabb lábátra felnézve, mások rémülten sírva rejtőznek. Mondd csak mi,
karácsonyt várunk, adventi csend, karácsonyt várunk, hozzá örömöt, boldogságot. Epedve úhajtunk, mert szemünk mások könnyed bánatot látott. De öröm, boldogság, eljut-e hozzánk karácsony áldásként, nem lesz-e kivétel. Az ünnep majd mindenütt terjeszt örömet, fényt, Adventi csend, karácsonyt várunk. Szívem szomorú lesz, ha azt látom, sokaknak nem kell Krisztus, s nem lesz mindenütt igaz a karácsony.
Biztos észrevették a testvérek, hogy ott a tenorból hiányzik valaki, és látták, hogy itt vannak a kürtök. Na, mi lesz most megfizetve, hogy nincsen karmester? Hát nem így van, mert van utánpótlás, és ők még csak tanuló karmesterek, de hárman fognak szolgálni majd a testvérek előtt, fogadják sok szeretettel, ezért most meghallgatjuk a zenekart. A zenekar szolgálata után pedig Sipos, Rodé és Kristóf fognak egy szolgálatot testvérek előtt.
Szembe jön Lukácsi Vilma verse. Az advent idején, ha szembe jön velünk, földi vándornak öltözötten, ünnep városunk országútján, lélek terhelő nagy ködökben, gyertyak el, égő tiszta lángú, szívdidelgető éjszakákba, hogy meg ne csalja vérasztásunk, neon reklámok tarkasága.
Gyertyak el, égő szelid lángú, és kéz, amely magasra tartja, és egy másik, aki segítsen, ha annak elfárad akarja. Gyertya kell, sok kis égő gyertya, és lángokat hordozó kezek, hogy amikor szembe jön velünk, el ne kerüljük őt, emberek.
Köszönjük szépen, ismét egy zeneszámot fogunk meghallgatni, majd azt követően Nagy Kassa Benyámin szolgálatát kérjük.
Thank you. egy pár gondolatot megosztani a testvérekkel, ami a héten foglalkoztatott, és ennek alapjaként szeretnék felolvasni néhány ige verset. A Jakab apostol közönséges levele, első rész, 5-től 8-ig. Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja, és megadatik néki. De kérje hittel, semmit sem kételkedvén, mert aki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, amelyet a szél hajt, és ides tovahány. Mert ne vélje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól. A két szívű, a minden útjában állhatatlan ember. Ezt a héten olvastam, mert fiúkört tartottunk, és a példabeszédeket kezdtük el tanulmányozni, az első részt tanulmányoztuk a héten, és eszembe jutott ez az igevers, hogy ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől. Milyen jó, hogy Istentől lehet kérni bölcsességet, és lehet kérni mindent. Salamon jól döntött, tudjuk, hogy ő írta a példabeszédeket, jól döntött, amikor bölcsességet kért az Úrtól, és mivel az Úrnak ez tetszett, ezért még adott neki nagyon nagy gazdagságot és hosszú életet. Kétségkívül lehetetlen, hogy a saját bölcsességünk szerint tudjunk eljárni a hétköznapokban, és úgy kezeljük a problémáinkat és a gondjainkat, hogy mi próbáljuk megoldani a bölcsességünkkel. De milyen jó, hogy lehet járulni Istenhez, és lehet kérni tőle, mint ahogy a zsidókhoz írt levél 4. rész 16. verse is mondja, járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez. Isten ugyanis abban leli örömét, hogyha a próbákban is, amit megenged, engedelmeskedünk neki, és keressük az ő akaratát. Tudjuk, hogy a Biblia nem ad konkrét élethelyzeteket, vagy konkrét igazságokat az életben mindenhez, viszont nagyon sok alapelvet közvetít, amit ha gyakorlatba ültetünk, és ha azt szerint élünk, akkor tudhatjuk innen, hogy jó irányba halad az életünk, a menny felé, és ezért van szükségünk a bölcsességre. Szeretnék egy idézetet felolvasni, ezt William MacDonald mondta a bölcsességről. A szellemi bölcsesség nem más, mint Urunk tanításainak gyakorlati alkalmazása a mindennapi helyzetekre. Hinnünk kell, hogy szeret minket, törődik velünk, a legjobbat akarja nekünk, és nála semmi sem lehetetlen. Mert mi van akkor, hogyha nem tudjuk mégse hittel kérni? Akkor azt mondja, hogy hasonlatos a tenger habjaihoz, vagy a hullámokhoz. Egyszer fent van a lelki életünk, egyszer lent. És hogyan kapcsolódik az advent a bölcsességhez? Hát egy igevers jutott ezzel kapcsolatban is eszembe. A Zsoltárok 90. része, a 12. vers. Taníts minket úgy szállálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Ezt kívánom mindenkinek szívemből. Amen.
Ismét kérjük szépen a zenekar szolgálatát egy harmadik tanulókarmester vezetésével, és Szőke András testvért.
Thank you. a vándor. Adventre szólnak a harangok, most is, mint eddig minden évben, egy vándor jár az út porában, könnyem kicsordul, amíg nézem. Szakálos, fáradt, szomjas, éhes, erszény tarisznya nincsen nála, útszéli vackor az ebédje, hol megpihenne kő a párna. Kezében még csak bot sem lódul, egy árva, görcsös somfabot, egymaga járja világot, már minden kincsént túladott. Lázárnak adta vidám kedvét, hogy éljen ő, ki négy napont volt sírlakója hullarom. Szemének fényét Bartibeusnak szem gödrébe lopta át, örült a jámbor, Isten adta koldus, hogy most már látva lát. Sudár volt régen ez a vándor, de gerincét úgy összetörte, hogy Zákeus az égig nőjön, és ne maradjon apró törpe. Boldog volt régen ez a vándor, ám teste mostan csupa seb, szívébe durva láncsát döftek, húsába nyíltként szúrt a szeg. Szemében tűz volt, arcán szépség, úgy nyurgult égnek, mint a cédrus, virágzó életét elcserélte, hogy megifjodjék Nikodémus. 4000-et tartott jól kenyérrel, és százaknak volt orvosa, fejére mégis szitkot hultak, nem hála várta Golgota. Egy vándor jár az útporában, elűzöd, újból visszajön, megáll templomban ház középen, békesség néked így köszön. Gúnyolt ki, űzd el mind hiába, a sértés nála mind lehúl, keres nappal és éjjelente, az ajtód kilincséhez nyúl. Vígan vagy éppen, vagy szomorkodsz, a falait közt látja jól, kopogtat egyre ő a vándor. Ó, tárd ki ajtót, hogyha szól. Ne nyomd eléje széles vállad, hisz konok, dacok csak pehely, ki sírkövét is fölemelte, majd játékszerként dönti fel mindazt, mi benned zord közönként, szívednek mélyén tornyosul, egyszer még győzni fog a vándor, és nagy tusában te maradsz alul. Egy vándor jár az útporában, már minden kincse csak a vér, advent időben minden házban, szívekben egyformán betér. Adventre szólnak a halangok, ma is, mint eddig annyi másszor, megváltód lesz-e Jézus Krisztus, vagy idegen, bús, földi vándor? Amen.
Két szeretettel köszöntünk újból az Úrházában, és kívánom, hogy az ő jelenléte elevenítse meg mindannyiunknak a lelkét, szívét. Az énekkel kérem, hogy énekeljen egy éneket az Úr dicsőségére, és utána az igéből is fogok szólni. 80-as évek elején láttam egy dokumentumfilmet, azóta is gyakran eszembe jut a Kalahári sivatagról. És bemutatja a sivatagi életet, hogy a homok alatt is van élet, nagyon sok érdekességet bemutatott ez a film. És egy adott pillanatban pedig gyorsított kamera állással bemutatja, amikor az első tenyérnyi felhő megjelenik a sivatag fölött. És aztán úgy lassan úgy bomolnak és nőnek, és vastagszik a felhő réteg, és egyszer csak elindul az eső. És ahogy esik az eső, úgy változik át a sivatag. Kezd kizöldülni minden, élet fakad, és az addig homokos, száraz vidék teljesen átváltozik. Benövi a hirtelen növekvő növényzet, és mennyire más a táj ilyenkor. Ugye ismerős előttünk a nyári rekkenő hőségben, főleg ha hosszú ideig már nem volt eső, akkor mennyire várjuk már az esőt, hogy felüdítse a természetet, és felüdítse minket is. És olyankor a vérnyomásunk is helyreáll, akinek problémája van ezzel. Jól esik egy ilyen felüdítő eső. És másképp érezzük magunkat az eső után, mint az eső előtt. Na ez jutott eszembe a cím elolvastakor, hogy eljön a felüdülésnek az ideje. A felüdülés idejét Isten ígéri meg, és ezt felújítja Péter, amikor beszél a hallgatósághoz. És először is azt a kérdést tettem fel, hogy mikor van szükség a felüdülésre. Most rátérünk a mi lelkünknek a felüdülésére, nem a természet felüdülésére. Bibliát olvasó emberek, nekünk szól, ahogyan Péter és Izrael népéhez szólt, olyanokhoz, akik ismerték az Isten beszédét. Hát néhány mondatban megfogalmaztam, nem teljes a lista, de hát ha segít arra, hogy beazonosítsuk magunkat. Mikor van szükség a felüdülésre? Ha megvallatlan bűneid nyomasztóan hatnak lelkedre, testedre, szükség van a felüdülésre. Ha a világ és a szent élet közti határ egyre elmosódottabb, szükség van a felüdülésre. Ha imádságaidra nem jön válasz, és úgy érzed, előtted bezárul az ég, szükség van a felüdülésre. Ha a földi értékek utáni szaladgálás a lelki élet rovására megy, szükséged van a felüdülésre. Ha a lelki élet megélése és az Úrnak való szolgálat az imaház falain belül reked, szükséged van a felüdülésre. Ha már nem fűt a bizonyságtevés és a lélekmentés vágya, szükséged van a felüdülésre. Ha eltelt már egy jó idő, mióta valakit Krisztushoz vezettél, szükséged van a felüdülésre. Ha a gyülekezeti életben az érdekel, hogy te mit kaphatsz, nem pedig az, hogy te mit adhatsz a közösségnek, szükséged van a felüdülésre. Ha úgy telnek el vasárnapjaid, hogy nem volt személyes találkozásod a Jóistennel, ehelyett unalmas istentiszteleteken veszel részt, szükséged van a felüdülésre. Ha lelki célkitűzéseid megkoptak, és belenyugszol abba, hogy azokat úgysem lehet elérni, szükséged van a felüdülésre. Lehetne tovább bővíteni még ezt a felsorolást. Én úgy érzem, hogy nekem, vagy nekünk szükségünk van a felépülésre. Hát mi is a felüdülés? Először nézzük meg, hogy milyen felüdülésre várt Izrael népe, és utána nézzük meg, hogy milyen felüdülést ad Isten. Nem mindig ugyanaz az elvárás, mint az a felüdülés, ahogyan Isten akarja azt adni. Ha figyelmesen olvastuk ezt az ige szakaszt, ugye ez azután történt, miután Péter és János, hogy mentek a templomba, meggyógyították a sántát, és akkor összecsődült a nép, nézte a csodát, hogy mi is történt ott, és ekkor Péter megragadja az alkalmat, és szól a hallgatósághoz, összegyűltek a Salamon tornácába, pitvarába. Ez az a hely, ahol maga az Úr Jézus is tartotta az ő tanításait, amikor fent volt Jeruzsálemben a templomba. Tehát ez egy ismerős hely volt, és ahogy összegyűltek, akkor Péter beszél a hallgatósághoz. Tehát mire vártak Izrael népe, milyen felüdülést várt? Évszázadok óta, és főleg ebben az időben kiéleződve, várta a szabadulást az idegen uralom alól. Nagyon elegük volt már. És várták, hogy megszabadul végre az idegen uralom alól. Aztán gazdasági fejlődést és jólétet várta. Hát amíg mások uralkodnak fölöttünk, addig a zsírját, a javát, a földtermésének mindent elvisznek. Aztán vártak egy erős vezetőt, hogy a szolgaságból vezetői szerepre vezesse Izrael népét. Mondták is a tanítványok, hogy na ez az az idő, amikor helyreállítod az országot. És amikor az Úr Jézus ment be Jeruzsálembe, ugye akkor akarták királlyá kiáltani. Na végre eljött az idő, na most fog teljesedni, ami vágyunk. Eljön az a felüdülés. Ugyanis a felüdülés gondolata már a prófétáknál megfogalmazódott, és Izrael népe ezt fokozatosan várta, és egyre jobban várta ezt az időt. Na de miről beszél itt Péter apostol? 19. vers, megismétlem. Bánjátok meg azért, és térjetek meg, a bűneiteket bánjátok meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy így eljöjjenek a felüdülés idei az Úrnak színétől, és elküldje a Jézus Krisztust, aki néktek előre hirdettetett. Így fogalmazza Károli. Hát az a felüdülés, amit Isten ad, először is az Úr színétől jön. Isten adja. A mennyből jön az a felüdülés. Ahogyan a manna, amikor megérkezett, nem tudják, honnan jött. Isten adta a mannát, amikor a pusztában voltak. Csak gondoljunk bele az elcsigázottságba, amikor ott a forró tűző napon vándoroltak a pusztán keresztül, és reggel, mire felébredtek, már hajnalkor megérkezett a manna. És a nép ment ki, hogy gyűjtse be. Friss volt minden reggel. Ezt a képet juttatja eszembe, amikor azt mondja, hogy az Úr színétől eljön a felüdülésnek az ideje. Hát erről beszél a Krónikák könyve, a második könyve, a 7. részében, akkor, amikor a templomot felavatták, és Salamon egy hosszú imádságot mond el. És az imádságára Isten válaszol. És a válaszban Isten megfogalmazta azt, hogy mi fog történni a jövőben. Előre vetítette a népnek a történelmét, és elmondja, hogy ha engedetlen lesz, fogságba kerül, büntetés alá kerül, és a 14. versben pedig azt mondja Isten, és ha megalázza magát az én népem, amely nevemről neveztetik, és könyörög, és keresi az én arcomat, és felhagy az ő bűnös életmódjával, én is meghallgatom őket a mennyből, megbocsátom bűneiket, és megszabadítom földjüket. Hát erről a felüdülésről beszél már ugye Salamon óta, aztán a proféták idején át az Ószövetség. Amikor Péter a hallgatósághoz fordul, számunkra egy kicsit furcsa dolgot említ, ugyanis azt mondja, hogy ez a tudatlanságnak, Isten ismeri, hogy ti tudatlanságból követtétek el ezeket a bűnöket. Hát miről van itt szó? Nem kicsi dolgot követett el Isten népe. Gyilkolt. Az egyik legsúlyosabb bűn, ami a 10 parancsolatban meg van fogalmazva, és részletesen le van írva a törvénykönyvében, hogyha valaki embert ölt, akkor hogyan kell bűnhödnie. Az általános szabály az volt, hogy aki gyilkolt, meg kell halnia. Mert az ember élet értékes az Isten szemébe, és senki nem nyúlhat hozzá, nem veheti el. Ha orvosi beavatkozással, ha erőszakkal, nem szabad elvenni másnak az életét. Istennek a jogában áll az élet. És ezért már az Ószövetségben, a 10 parancsolatban Isten megvédte ezt. És azt mondja, mégis van egy lehetőség. Ha nem szándékosan követte el, akkor van egy kiút. És pedig micsoda? Menekülj. Menekülj. Ha nem akartad elkövetni, attól még nem vagy igaz. De ha nem akartad elkövetni, akkor menekülj a menedék városokba. És ki voltak jelölve a menedék városok Izrael területén, hogy mindenki számára egyenlő esély legyen, bárhol él az országban, és napi futó távolságra legyen az a város, ahova menekülhet, hogy megmentse az életét. És azt mondja, ha bemegy a városba, akkor ott biztonságban lesz. Nem fog meghalni. Addig ott kell maradni, amíg a főpap él. Ha a főpap meghalt, és új főpap lesz, akkor fel van mentve ez alól, és visszaköltözhet az ő helyére. Péter erre utal, amikor ezt mondja, hogy a tudatlanságból cselekedtétek ezt, és menekülhettek. Különben meg kellene halnotok mindannyiótoknak. De Jézus a menedék, hozzá meneküljetek, és ha hozzájöztök, akkor szabadul, megszabadultok, és akkor bocsánat lesz a bűneitekre. Nem kis dolgot követtek el. Itt ebben a néhány versben Péter legalább 5 nevét említi az Úr Jézusnak. Hogy kire emelték ők fel a kezüket. Hogy legyen tudatos, hogy az a Jézus nem egy egyszerű ember volt, egy egyszerű proféta, hanem az Isten szentje, felkentje, és ő ellene támadtak fel. És hogyha megbánják, akkor 2 dolog történhet. Van egy személyes vonatkozású eredménye, és van egy nemzeti vagy csoportos vonatkozású eredménye. És azt mondja, hogy bánjátok meg azért, és térjetek meg, és eltöröltetnek a ti bűneitek, és így eljön a felüdülésnek az ideje. Ha megtérsz, akkor Isten megbocsát. És hogyha a nemzet, a nép megtér, akkor eljön a felüdülésnek az ideje. És Isten ezt ígérte, erre utal az, hogy eljön a felüdülésnek az ideje. Hogyan jön el a felüdülésnek az ideje? Hogyan élhetjük mi át azt, hogy Istentől felüdülés ideje jöjjön el? Ez nem arra vonatkozik, hogy fáradt vagyok, és egy jó üdítőt megittam, és fel vagyok frissülve, és fel vagyok üdülve. Ittam egy jó kávét, és ébren fogom az Isten tiszteletet végighallgatni, mindenre oda tudok figyelni, az énekbe eltalálom pontosan a hangot. Nem erről van szó. A felüdülés ideje egy sokkal tágabb értelemben vett munkája Istennek. nem mi hozzuk létre a felüdülésnek az idejét. Jó szervezett gyülekezeti élettel nem lehet kiváltani. Gondos odafigyelés, vagy az önmagunkból kiinduló jónak lenni jó programokkal nem lehet kiváltani a felüdülésnek az idejét. Vagy feldobott érzelmi töltetű ének, zenés, Isten tiszteletekkel. Nem lehet kiváltani a felüdülésnek az idejét. Mivel az Úrnak a színétől jön a felüdülésnek az ideje, ott kell keressük, az Úr színe előtt kell keresni a felüdülés idejét. Ez azt jelenti, hogy, ahogy mondta Isten Salamonnak is, ha az én arcomat keresitek, az Isten arca elé kell nekünk járulnunk ahhoz, hogy a felüdülés ideje eljöjjön. És minden esetben az egyének megtérése előzi meg. Úgy, ahogyan Péter is felszólította a népet, és már a prófétákban, Jóel prófétánál, Ézsaiásnál, Jeremiásnál olvasunk arról, amikor Isten bűnbánatra szólítja fel az ő népét. Mindig az egyéneknek a bűnbánata előzi meg, megtérése előzi meg a felüdülésnek az idejét. De a felüdülés ideje nem egy egyéni, hanem egy csoportos megtapasztalás. Az, hogyha egy gyülekezetben valaki megtér, az még nem felüdülés ideje a gyülekezet számára. Viszont az egyénekkel indul el. Az egyénekbe kezdi meg Isten az ő munkáját, az egyéni megtérések, és egyéni megtéréseknek a mélységétől függ az, hogy Isten hogyan árassza ki az ő kegyelmét egy-egy közösség életére. És itt van a nagy felelősség, hogyha gyülekezetnek tagjai vagyunk, közösségbe járunk. Nem csak attól függ, aki a szószéken szolgál, vagy más szolgálatokat végeznek a gyülekezetben, ahhoz, hogy átéljük az Istennek az idejét, ezt a felüdülésnek az idejét, mindenkinek oda kell járulnia. Mert lehet egy, vagy kettő, lehetünk többen, akik meggátoljuk azt, hogy az egész közösség egy ilyen élményben részesüljön. Sokan átmennek ugyan megújuláson, sokan megtérnek egy közösségben, de ahhoz, hogy általánosságban Isten a felüdülés idejét hozza egy közösségre, ahhoz mindenkinek oda kell járulnia. Különben úgy járunk, mint a Gedeon idejében, amikor Gedeon biztos akart lenni az isteni vezetésben, azt mondta, hogy reggel, amikor harmat lesz, legyen mindenütt, minden takarjon be a harmat, kivéve a gyapjút. Máskor meg azt mondja, csak a gyapjún legyen harmat, és minden más száraz legyen. Sok közösség csak ennyit él meg. Körülötte harmat, benne szárasság. Vagy benne az élet, a nedvesség, körülötte pedig szárasság. És amikor a felüdülés idejéről olvasunk, és azt mondja, hogy eljön a felüdülés ideje, akkor Istennek egy nagyon komoly ígérete és üzenete van. Sajnos Izrael népe nem vállalta a nemzeti megtérést. Voltak nagyon sokan, akik megbánták, megtértek, csak az első napon, a pünkös napján 3000 lélek. Sok ugye 3000 ember. De nemzeti vonatkozásban kevés volt. Aztán szaporodott, egy hét múlva már 5000-re dúzzadt a gyülekezet, a megtérteknek a száma. Sok. De nemzeti vonatkozásban nem volt elég. És az lett, hogy ahelyett, hogy Izrael népe átélte volna ezt, megtörtént, ahogy apostolok cselekedete első rész 8. versében van, Jeruzsálem nem fogadta, ment Samáriába, Judeába, Samáriába, és a föld végső határába, és Izrael népe, mint nép, elesett a felüdülésnek az idejétől. Testvérek, én hiszek az igei kinyilatkoztatásban. Én hiszek abban, hogy Isten tud adni felüdülésnek az idejét. Tud adni megtérést, bűnbánatot, és az egyéni bűnbánatra Isten mindig a megtérést, a bűnbocsánat ajándékát adja, az új élet ajándékát. De én hiszek abban is, hogy eljöhet a felüdülés ideje egy közösség életében. Hisszük ezt, testvérek? Kell nekünk itt Szatmáron, a mi gyülekezetünkben ez? Egyénektől elindul, és népcsoportokig, vagy nemzetekig jut el. Én hiszek abban, hogy Isten szent lelke ezt el tudja végezni. Hiszek abban, amit Jóel prófétán keresztül üzen az Úr, akkor azt mondja, hogy még fiaitok és leányaitok is prófétálni fognak, és kiárasztom az én lelkemet, még a szolgálóitokra is, akik csak vendégek a házatoknál, azokra is kiárasztom. Egy ilyen nagyméretű kiáradásában hiszek Isten munkájának az ő szent lelke által. Ez megtörténhet egy közösség életében, és megtörténhet nemzetek érdekében is. Amikor egy ilyen jellegű mozgalmat éltünk át 3 évvel ezelőtt Ákoson, és láttuk, hogy csak úgy özönlenek az emberekbe az imaházba. Olyanok, akik soha nem akartak jönni, meg is mondták. Tudtuk, hogy ott vannak, de mi lenéztük őket. Oda én nem fogok menni. És egyszer csak Isten vonzotta őket. És ugye az történt, hogy a boltos az alkoholt vissza kellett vigye a raktárba, mert nem fogyott többet az alkohol. Volt olyan is, egy olyan magánbár, amelyik bezárt Ákoson, ami ott volt a cigányok között. Egy ilyen átformáló ereje van az Isten meglátogatásának az idejének, amikor Isten elhozza a felüdülést. Szeretnék néhány gyakorlati példát elmondani, miután majd imádkozni fogunk. Bátorítás, hogy ez megtörténhet. 1859-ben a Jóisten meglátogatta az ír népet egy nemzeti méretű ébredéssel. És hogy kezdődött ez? 1856-ban egy asszony Angliából, Mrs. Colville átjött egy kis városba, Észak-Írországba, és házról házra járva beszélt az embereknek a megtérésről. Néhány hónapos önkéntes saját maga finanszírozta missziójából, kétségbe esetten visszament Angliába, és azt mondta, hogy ezek az emberek nem fogadják a megtérés evangéliumát. De mielőtt még visszautazott volna, volt egy házi istentisztelet abban a városban, ahol jelen volt egy fiatal lelkész is, James McWilken, ő egy falusi lelkész volt, és éppen egy ilyen házi alkalom volt, amikor bejött ez a vendégasszony, és mindjárt megkérdezték, hogy te kálvinista vagy, vagy nem. Azon vitatkoztak, hogy milyen vallású, vagy milyen meggyőződésű a Calvinhoz viszonyítva. És azt mondta, én nem ezt akarom, nem erről akarok beszélni nektek, hanem lehet személyes kapcsolatotok a jó Istennel. És azon az alkalmon ez a fiatal lelkész megtért. Ez az asszony aztán visszament Angliába azzal a tudattal, hogy Isten őt nem használta, és nem fog itt történni semmi. De a Jóisten tovább használta ezt a fiatal lelkészt, és ment más munkatársaikhoz, különböző falvakba elkezdte hirdetni az evangéliumot. És egy olyan nagyméretű ébredés lett, amire ma is áhítottal gondolnak vissza az érek. Olyan méretű volt, hogy átsöpört minden felenkezeten. Nem számított, hogy milyen tornyos templom vagy torony nélküli, mindenhol a bűnbánat volt. Olyan nagyméretű volt ez, hogy az emberek sírva vallották meg bőneiket. Ugye Belfastban van a hajógyár, akkor nagyon nagy méretű volt, ott épült annak idején a Titanic is. És a hajógyárba az emberek, hogy mentek vissza megtérésükkor, kezdték visszahordani azt, amit elloptak a gyárból. És a porta előtt már annyira felgyűlt a sok áru, hogy a gyár vezetősége megkérte, hogy többet ne hozzatok vissza. Elhisszük, hogy megtértetek, de már nem fér több az udvaron. Megmosolyogjuk. De egy ilyen nagyméretű áldása árad ki arra, a népre, Istennek. Eljött a felüdülés ideje. Ugyanabban az évben hogyan áradt ez ki Skóciára is? Ugyanabban az évben volt Skóciában is egy nagyméretű ébredés. Az történt, hogy az írországi testvérek nagyon imában hordozták a skótokat, és imádkoztak, ima alkalmakat tartottak, és egyszer az egyik embert a Jóisten indított arra, hogy látogassa meg két fiát, akik egy kis városkában laktak, tengerparti városkában, egy ilyen halász városkában, és az úr arra indította, hogy látogassa meg az ő fiait. Amikor megérkezett, megkérte az egyik fiát, hogy engedd meg, hogy a konyhádba tartsunk egy istentiszteletet. Jöttek az emberek, barátkozók, és ez az úriember bizonyságot tett arról, amit ők átéltek Írországban. És akkor befejezte, akkor elment. Ahogy elment, egy kislány nagyon rosszul lett a hallgatóság közül. Nem voltam úgy beteg, de hirtelen rosszulét érte. Azonnal utána küldtek ennek az embernek, jöjjön vissza, mert nagy baj van. És hogy visszajött, imádkozott ezért a kislányért, és ő nyomban meggyógyult. Amikor a fia ezt látta, a fia letérdelt előtte, és felkiáltott. Édesapám, mit tegyek? Mi az, hogy mit tegyél, fiam? Hát ahhoz, hogy üdvözülje, hogy ne kárhozzak el. És akkor egy olyan ima hullám indult el, megrázta az egész nemzetet. És Isten egy ébredést adott, ami ott indult el egy konyhában. Az egyének megtérése, bűnvallása által indult ez el. Nem nagy dicsőítő alkalmakkal, nem nagyméretű istentiszteletek szervezésével, hanem ott a térdeken az őszinte bűnvallás által indult el, és jött a felüdülésnek az ideje. Még egy példát hadd említsek, mert nagyon érdekelt, hogy utána nézek egy másik nemzetnek, akit a Jóisten nagyon megáldott és kiáradt az ő kegyelme rájuk. Irigylésre méltó. És ez pedig a koreai nemzet. Biztosan olvastunk, meg hallottunk, vagy találkoztunk koreai testvérekkel. Hogy lehet az, hogy most ugye a Dél-Korea, ami szabad ország, körülbelül egy harmada az országnak megtért hívő emberekből áll. És az az ország, ahonnan a Samsung, LG és sok más cég, ugye sikeres cégek elindultak, és a Jóisten nagyon megáldott ezt az egész nemzetet, kiáradt erre a nemzetre Istennek a kegyelme. Hogy kezdődött, vagy hogy történhetett? És egy érdekes dologra találtam. Bár most Dél-Koreában van ez a nagyméretű ébredés, az északi részen kezdődött meg. 1907. január 14-én Pyongyang, vagyis Fenyán néven ismerős, ugye Észak-Koreának a fővárosa, ennek a városnak az egyik külvárosában, elővárosában volt egy egyszerű istentisztelet, ahol az istentisztelet alkalmával a férfiak sorra vallották meg bűneiket. Elindult, mint egy láncreakció. És vallották meg az előítéleteiket, a haragukat, a gyűlöletüket, a féltékenységüket, és mindenféle bűn, amit terhelt az ő lelküket. És ebből a bűnvallási alkalomból aztán egy nagyméretű ébredés nőtte ki magát. Elindult ott, és mivel a kommunista rezsim ugye megpróbálja visszafolytani, nem tudjuk, hogy ott mi történik. De azt tudjuk, hogy a déli részén, az ország déli részén mi történik. Testvérek, történhetne a magyar néppel is egy ilyesmi? Úgy kezdtem visszanézni a történelmünkben, hogy van-e valami ehhez fogható a magyar nemzet történetében? Bal sors, akit régen tép. Voltak áldott idők, amiket mi is átéltünk ebben a gyülekezetben. De most hogy állunk, testvérek? Kívánjuk a felüdülés idejét. Egyetlen egy feltétele van. Nem kötelező. De aki vállalja, Isten kegyelmét árassza. És csak megismétlem a 19. verset. Bánjátok meg azért, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, és így eljöjjenek a felüdülés idei az Úr színétől. Kívánjuk ezt? Szeretnénk ezt? Jönnek az ünnepek. És ha nem lesz a felüdülés ideje, akkor csak elfáradunk az ünnepek alatt. A készülődésben is, meg a hosszú ünneplésben is elfáradunk. De én arra várok, és arra vágyok, hogy az én lelkem felüdüljön. Hogy Isten adja a felüdülés idejét, és nem csak reám, meg reát, hanem mindenkire, aki ebbe a közösségbe tartozik. Itt nincsenek nézők, és nincsenek drukkerek. Itt mind egy hajóban utazunk, testvérek. Vagy mindenki átéli, vagy csak egyénileg lesznek megtérések, és bűnbocsánatok, de felüdülés ideje nem lesz a közösség számára. És azt kérjük tőled, mint a kiszáradt föld óhajtja és várja az esőt, hogy add reánk is a te esődet, amely felüdít bennünket. Én rám is, az énekkel együtt, én is ezt kérem tőled. És arra kérlek, hogy mindannyiunknak a lelkét te elevenítsd meg, nyisd meg lelki szemeinket, és gerjeszd fel bennünk, lelkednek munkáját, akik átéltük valaha is, És Urunk, úgy vágyunk arra, hogy eljön a felüdülés ideje gyülekezeti életünkben is. Te ismered annak a jeleit, hogy mennyire nagy szükség van erre. Segíts, hogy mi is tudatában legyünk ennek. Árasz ki kegyelmet családi életünkre, hogy kicsiben meg tudjuk élni a gyülekezeti élet szépségét, családi körben is. És ha kimegyünk a társadalomba, vigyük magunkkal azt a fényt, amit te gyújtottál szívünkben. Mindezt add meg, kérünk, az Úr Jézus drága nevében. Amen.